Hírádió. A mentőállomás.
Próbáltam megtalálni a hírek között, lehet, hogy figyelmetlen voltam. Nem olvastam erről a kiállításról. Írtak róla?
A BMO Kft. Honlapján jelent meg egy cikk, egy ismertető, valamint a Veszprém megyei katasztrófa védelmi igazgatóság honlapján. Beszámoltak az ünnepség sorozatról, ami Kolontáron zajlott most vasárnap.
Arra számítottam, hogy központi helyen lesz majd annak a kiállításnak a megnyitója, amit tulajdonképpen visszaidézte mindazt, ami 10 évvel ezelőtt történt Kolontáron. De nem vagy csalódott, hogy nem kerültetek be az országos médiába?
Tehát a mostani Covid helyzetben az is nagy szó, hogy egyáltalán neked eszedbe jutott ez, és megkerestél minket. Ugye a múzeumok sajnos háttérben szorulnak a kiállításaikkal, és nem nagyon lehet nyilvánosan kiállítás megnyitót tartani. Ezért is választottuk mi is a virtuális kiállítás formát. A helyszínre ugye levittük a képeket, és ott a polgármester úrral, valamint Kovács Zoltán országgyűlési képviselő úrral közösen megnyitottuk a kiállítást, de nagyon kevés emberhez jutottunk volna el. Úgyhogy így a virtuális kiállítás formát választottuk, amiben méltó módon meg tudunk emlékezni az évforduló, és talán több emberhez jutunk el, például te segítségedben is.
Berki Imrével beszélgettünk, doktor, tűzoltó múzeum igazgatója.
A kiállításnak az a tematikája, hogy a speciálisan rendvédelmi szervek, tehát különösen a katasztrófavédelem, a tűzoltók és a PV szakemberek szemével követjük végig az eseményeket.
A PV a polgári védelem. Csak a hallgatók kedvéért tegyük hozzá, akik nem tudják.
Igen, tehát polgári védelmi szakemberek szemszögéből, a kezdetektől, a vörösiszap kiömlésétől, egészen az újjáépítésig, az újházaknak az átalakításáig. Nagyon fontos, hogy a kiállításban próbáltunk idézeteket összegyűjteni, azoknak a elsődleges kérkezőknek a visszaemlékezéseit egy pár mondatban, az ajkai tűzoltókért, akik először értek a helyszínre, Bakondi főigazgató úrért, aki akkor az egész rendszert vezette, Dobson tábornok úrért, aki akkor szóvivőként látta ott a helyzetet. Tehát nagyon érdekesek végigolvasni, hogy látták. Egy kép az 100 szónál is többet mond. Ugye ott, ahogy beszélgettünk Ilikáról, polgármester úr, aki abban az időben volt Falucska polgármestere, még most is elmondja, hogy ahányszor végigmegy ott a Kossuth utcán, mind beleégett az agyába, és mindig látta azokat a képeket, amikor a vörösiszap idején voltak. Tehát ennyire hatásos egy kép.
A Tűzoltó Múzeum fotókiállításán alapvetően olyan fényképek lettek kiállítva, amiket az érintettek készítettek, tehát tűzoltók, polgári védelmisek, ez már egyszer elhangzott, csak szeretném ezt még egyszer egy kicsit nyomatékosítani, hogy lényegében nem szakemberek, tehát nem fotós a szószoros értelmében, hanem azok a beavatkozók, akik oda mentek, és hirtelen megragadta őket valamilyen látvány, és megörökítették.
Igen, az ő képeikből, valamint dr. Mulai Árpád tévévezérőrnagy úrnak a képeiből temezgettünk. Még ő a helyreállítás kapcsán volt ott a törzsnek a parancsnoka, és ő is rengeteg képet készített, dokumentálta az eseményeket, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Ez a fotókiállítás, aminek a képeiről most beszélgetünk, meddig látható? Ez a beszélgetés pénteken hangzik majd el, a felvétel időpontja az kedd.
A kiállítás pedig csütörtökig látható Kolontáron a Művelődési Házban, viszont a múzeum honlapján innentől kezdve folyamatosan megtekinthető a virtuális kiállítások fülre kattintva. Folyamatosan ott lesz, ez nem kerül a múzeum honlapjáról.
Nem rövid ideig tartó kiállításról beszélünk? Vasárnap, vagy hogy volt, 5-én nyitottátok meg, és 8-án bezár.
4-én nyitottuk meg, de már múlt héten pénteken felállítottuk, és a helyiek ezt már folyamatosan megtekinthették, amíg volt rá idejük, lehetőségük. Több helyi emberrel beszélgettem ott a megnyitó előtt és a megemlékezés során, akik már látták ezt a kiállítást. Tulajdonképpen ez ott helyben nekik készült, ők végig tudták nézni. Sajnos vissza kell térnem megint a Covid helyzethez, hogy ugye egy kiállításra most ez zártérben van, maximum 10 ember, 15 ember tudja ott helyben egyszerre megtekinteni, viszont így a virtuális térben mindenki ezzel.
Ahogy mondod, az érintettek, akik átélték ezeket a napokat, látták a kiállítást, ők mit gondoltak, vagy mit mondtak 10 év elteltével? Mi jött elő az emberekből, az ott élő emberekből?
Ez egy nagyon megható és felemelő ünnepségen ülettünk részt. Beszélekkel, utána pedig egy fáklyás felvonulás keretében végigjártuk a ház helyeket, ahol ezek a házak álltak. Mindenhol megálltunk, mécses gyújtottuk, megemlékeztünk az ottani lakosokról, házakról, esetleges áldozatokról, és utána, amikor ezeket végignéztük, akkor láttam az emberek azt, hogy a polgármester úr arcán is, hogy mindenki kereste a saját házának a képét, kócsármékeket hozott ezt föl. Beszélgettem több emberrel ott a faluban, van, aki ugye azt mondja, hogy ezt el kell felejteni. Van, aki azt mondja, hogy ezt nem szabad elfelejteni. Én is azt mondom, hogy ezt nem szabad elfelejteni, tovább kell lépni rajta, hogy az idő a sebeket azt úgy, hogy begyógyítja. Természet is szép lassan magához tér. Érdekes volt ott, ahogy beszélgettünk, a polgármesterről azt mondta, hogy akkor gondolták azt, hogy itt valami történhet, amikor következő év májusában egy nárcisz megjelent az egyik udvaron. Mégiscsak lesz itt élet, mégiscsak a természet le fogja győzni ezt a viszonyatos kárt, és túl tudnak rajta lépni. Ugye erről nincs sajnos kép, de ez egy olyan kép, ami ikonikusan megjelenítette itt ezt az újraéledésnek a motivumát.
Te akkoriban jártál Devecsel Kolontár környékén, vagy nem?
Nem jártam arra.
Neked abból, ami visszaköszön ezekből a fotókból, a fotókijeltes anyagából, mi az, ami a legmegdöbbentőbb?
Sokáig válogattuk a képeket, de talán a legmegdöbbentőbb kép a leszakadt híd, ahol a mentem igyekvő polgár életét vesztette, vagy pedig ezek az ikonikus képek, amit tényleg beégett az ember agyába, hogy lapátolják a vörös iszapot az emberek. Tulajdonképpen, ahogy megemlítettük, vagy mondhatnánk azt is, hogy itt a társadalmi összefogásnak is egy csodás példáját láthattuk, amikor az emberek önzetlenül érkeztek, segítettek és próbáltak mindent megtenni azért, hogy helyreállítsák a károkat. De a vörös táj, tehát amikor minden, de tényleg minden vörös, a házak oldalán a vörösség, Devecserben, a kastélykertben, a fán látható a csík, a természetben tett károkat is, tehát nem lehet ezt tulajdonképpen elmondani. De talán, ha kérdezed, akkor ez a kép, ez a fa, a vörös csíkkel, ami így megfogott, ami az egész pusztítást jelképezi.
Valamiért nekem kimaradt a képek közül ez a leomlott híd, ahogy mondod. Pontosan mi történt?
Menteni igyekezett egy polgár, saját autójába ült, próbált oda menni, és próbált átmenni a hídon, pont akkor most el a vörösi szapa hidat, és a saját autójában vesztette életét, hogy próbált segíteni, próbált tenni az embertársaiért.
A devecseri vörösi szap katasztrófáról készült fotókiállítás képeit megtekintetik a Tűzoltó Múzeum honlapján. Berk Imre doktor, tévedtem, amikor bemutattam a beszélgetés elején. Az egykori Tűzoltó Múzeum igazgatóját hallották, ez a múzeum jelen pillanatban a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma nevet viseli. Köszönöm szépen! Egy kicsi ideig fordítsunk hátat a Katasztrófa Védelem vörösiszappal foglalkozó kiállítás képeinek. Egy másik dimenzió következik, a hangképek. Részletek az újságíró archívumából, 2010-ből, 10 évvel ezelőttről. A Katasztrófa Védelem közleménye szerint iszap tároló szakadt át Ajka településen, amelynek következtében több ezer köbméter barna iszap ömlött ki Kolontár településre. Elkezdődött az érintett lakosság biztonságba helyezése, a súlyos környezeti károk megelőzése. Mi is megpróbáltunk utána járni a történteknek. Elsőként Szili Károlyt sikerült elérni, Kolontár polgármesterét. Mi ott a helyzet, tessék mondani?
A színföldjárnak van a falu közelében egy vörösiszap tárolója, átszakadt a gát, körülbelül 8000 köbméter vörösiszap elárasztott a falut. Kolontár 2 méter magas a hömpölygött, házakat, mindent vitt, kerítéseket, katasztrófa helyzet van. Egy utca felét, meg egy másik utca teljesen letarolt. Jelenleg még ott tartunk, hogy még nem tudjuk biztosan, hogy hány ember tűnt el. Eddig 3, akit eltűnt meg, tartunk nyilván.
Lajos, aki nem szerette volna, hogyha a nevét, teljes nevét eláruljuk, segített nekünk megismerni a környezetet.
Ez a Tűföldjárnak a vörösiszap tározója. Solok fából készült körülbelül 10-15 méter magas fallal körbevett, és az ő technológiájukból kifolyólag ebbe ereszték bele a úgynevezett dórukból, a feltáró sorokból a maradék iszapot.
És ez a 15 méteres fal szakadt át?
Igen, ez a 15 méteres fal szakadt át. Le is van zárva az út, mert éppen most tartunk arra felé behajtani tudott, úgyhogy nem lehet tovább menni. Ez az Ajka Kolontár közti út.
Milyen messze vannak Kolontártól?
3-4 kilométer. Most egyelőre átjöttünk a behajtani tilos táblán. Kolontáron keresztül megy ez az út. Most ez a vörös iszap tároló, ez pedig a, mondjam, az út és a tormapatak mellett
halad.
Inkább előtte.
A tározó és a Kolontár az egy oldalon vannak, vagy két oldalon az úthoz képest?
Egy oldalon vannak. Kolontár ez egy kicsit domb az egyik része, de a falunak a nagy része az a tormapataknak a völgye. Gyakorlatilag ebbe a völgybe szakad bele ez a iszap mennyiség. Már közeledünk, hogyha közben rendőrök nem állítanak meg bennünket, akkor nagyjából odaérkezünk. Most látni gyakorlatilag itt a mező, az teljesen be van terítve ezzel a vörös iszapban.
Az az úttal egy szintbe volt, vagy lejjebb volt korábban?
Hát ez az út már kicsivel lejjebb van, de jó messze az úttól, tehát az utat nem mérte el. Inkább mondom, ebbe a völgybe, ebbe a tornapatak völgyébe keveredett bele ez a víz, és gondolom a magán a patakon. Aha. Folyt le, hát ez elég ocsmányú néz ki.
Az a patak egyébként rész, hova megy?
Alig, hanem a Marcalba, de jó messze innen. Gondolom a megfelelő vízminőség romlás az biztos. Itt a rétet teljesen ellentette. Szerintem még Devecsert is elérkezett. Ugye a fatelet meg benzinkot.
Na, már sziréláznak valahol, hallom a háttal.
Ja, a mentő most ment el, itt mennek mellettünk. Akit kint ért ez, vagy ne adj Isten a mezőn, akkor az biztos, hogy nem úszta meg olyan egyszerűen, itt teljes iszapban van minden. Úgy néz ki, mint a Mars.
Mekkora egy ilyen tározó, azt még nem beszéltük meg.
Hogy hány köbméteres? Másik úton? Hát mindegy, nézzük meg, átfolton van. No, akkor Kolontára nem lehet átmenni. A dombó még áthajt, de a központban van, azt mondják, le van zárva az út.
Tározó méretét beszéljük meg.
Milyen 100 000 köbméteres környékén?
Akikkel az erőn beszélgettek, azok kik voltak?
Rendőrök.
Rendesek voltak, hogy tovább engedtek.
Hát rendőrszín útra írva, ez a rész, ez még rondább. Ja. Jézusom! Szép egy.
Mire mondta, hogy Jézusom?
Hát, hogy néz ki itt az út, meg az összes többi. Befényképezem, ha beengednek bennünket egyáltalán arra felé. Ja, csak itt nem lehet átmenni az úton.
Már benn vannak Kolontáron?
Igen, hát most ez a Kolontár központja. Hát a domb az megfogta azért. A fogszékhoz.
Nem tudom. De most már kocsmáig benn van a víz. Hát nem fognak beengedni.
Kocsmáig benn van.
Kimenni nem tud.
Vélem, ne kell menni.
Nem, hát itt volt benne a kocsmán, itt volt benne a víz.
Ez igen. Hát akkor innen már elterelnek bennünket.
Megfordultak?
Igen, meg kell fordulni.
És már el is indultak? Na, odaadhatná nekem azt, aki azt mondta, hogy a kocsmáig ment a víz egy fél percre.
Hát most már eljöttünk már völlőn. Hát idáig a kocsmáig tényleg feljött a víz.
A templomot hívjuk, de ott nem tudtunk elérni senkit sem.
Aha, mindjárt próbálunk keresni valakit, aki... Jó, most kiszállunk.
Halló, Gizi vagyok. Most mesélem igen itt a rokonoknak, hogy az egész lakásunk úszik az iszapba. A gyerek volt otthon, szönt az emeletről, nem tudott lejönni. 3 méter magas szintben volt az iszap a lakásban. Itt volt a lányom, mert én itt a kocsmában dolgozom, jött, menni akart haza, és jött vissza sírva, ordítva, hogy nem tud már vele szembe jön az iszap. Vörös iszap. Hidat meg elvitte. Elvitte a hidat. Most itt elvitte autóval, meghalt. Köszönöm, ne haragudjon.
Hello. Alkalmi tudósítónk, a More 67 Presto tulajdonosa azt ígérte, hogy elmondja, hogy mit lát.
Hát igazából azt látom, hogy itt a rendőrök irányítják a forgalmat, mentőautók, rohanmentőben, itt helikopter van itt az úton leszállva. Állítólag sokan meghaltak, hogy ez most csak szöveg, nem tudom. Hogy elnézek Devecsert fele, ott munkagépek dolgoznak az úton, rendőrség, aki irányítja a forgalmat, több munkagép is jön, ahogy látom.
Tessék.
Beszéltünk már polgármester úr, talán emlékszik rám. Eltelt körülbelül másfél-két óra a beszélgetésünk óta. Van-e valamilyen változás, van-e fejlemény, érkezett-e segítség?
Igen, a segítség az rendelkezésre áll most már.
Bodor Tamás, környezetvédelmi szakértő, legyen kedves nekünk segíteni abban, mit kell tudni, amikor azt halljuk, hogy vörös iszap.
Bauxit feldolgozás során kinyerik az alumíniumot a bauxitból, és a visszamaradó nagy vasoxid tartalmú, egy ilyen lúgos iszap, ez tulajdonképpen a vörös iszap. Jelenleg ugye nincs megoldva a feldolgozása, ezért tározókba kerül, pillanatnyilag ott van.
Vasoxid tartalma van, gondolom ezért vörös.
Ettől vörös,
innen kapta
ezen kívül, mivel lúgos eljárással történik a feltárás, ezért a lugossága is elég magas.
Az irodalom számon tart-e még veszélyes anyagot a vörösiszabban? Más vegyületet?
Hát úgy szokták mondani a kémikusok, hogy igazából a vörösiszabban van a teljes periódusos rendszer. Általában ami kísérő elemei az ásványoknak.
Nincs más technológia a világon?
Van még, de az még rosszabb, hogy a tengerbe belengedik.
Tehát ahol tinföldgyártással foglalkoznak?
Van más kinyerésű, vannak savas eljárások, annak nincs vörösiszapja, de ott meg egyéb hátrányok vannak, de ez az elfogadott eljárás általában Európában. Vannak kísérletek bizonyos elemeknek a kinyerésére, azok elég előre haladottak is, de önmagában az, hogy a vörösiszap szárazókat földolgozzák, ez pillanatnyilag irreális.
A következő, ami foglalkoztathatja az érdeklődőket, hogy hogy a csodába szakadhat át ez a tározó fal.
Mondjuk
hogy...
ez engem is meglepett, szinte legyek, nem tudom.
Bodor Tamás már mesélt a hallgatóknak arról, hogy miféle kémhatása van a vörösiszapnak. Nyilván ugyanezt fogja majd elmondani nekünk Zaher Gábor, toxikológus főorvos, de én azért arra is kíváncsi volnék, hogy mi az, amit még kell tudni erről a, nem tudom, ez vegyület, vagy mi ez, főorvos úr?
Tulajdonképpen egy anyagkeverék, vastól, mangánon keresztül, nátriumnak különböző oxidjai találhatók benne, kálcium, és az egésznek ugye a kémhatása pH 13,5, ami egy erősen lugos kémhatást jelent, ami súlyos felmaradásokat okozhat, hogyha az illető érintkezik vele, vagy esetenként, főleg 10%-nál nagyobb felülettel történt vegyi maródás kapcsán már nem csak a helyi tünetekkel kell számolni, hanem akkor általános tünetekre is számítani kell. Verső elégtelenségtől kezdve a vörösvértestek szétesésén át sokféle tünet lehet, hiszen ez nem csak ilyenkor lokális károsodást okoz, hanem a nagy felületnél fogva, mármint hogy a nagy felmarc felület miatt, akár gyakorlatilag általános tünetek is megjelenhetnek.
Beszívódik a szervezetbe?
Nem csak az, hanem megváltoztatja a szervezet kémhatását.
Értem.
Szóval az önmagába véve, hogy ez baromira fáj, az egy dolog. De a harmadik, ami ilyen esetekben fontos, hogy ez már ugye a szervezetünk az viszonylag kis pH értékeken belül tud jól működni. És itt értem ez alatt mondjuk egy olyan 7,35-7,45 közötti érték. És ha itt a lugos kémhatás miatt az érték mondjuk 7,48-7,50-7,55 fölé megy, ott már bizony akár a vörösvérsejtek is károsodhatnak. Nem azért van, hogy a szervezet teljes homeosztázisának ez azért abszolút nem tesz jót.
Mennyire bénultak le a mentők a katasztrófánál? Bevecser környékén Cirnel József, orvosigazgató, Közép-Dunántúli régió, országos mentőszolgálat.
Hiszek a mentőszolgálat szervezettségébe, tehát tőlem pozitív választ várjon. Én hiszek abba, hogy ez egy jó szervezett intézmény, hogyha 30 mentőautót a 33-ból oda küldünk egy kárhelyre, akkor a lakosságot ki fogja ellátni. Hadd kezdjem ezzel, azonnal a helyszíre küldés, mentőautók helyszíre küldése mellett megszerveztük, hogy szabadnapos dolgozók tulajdonképpen perceken belül beértek a mentőállomásra, így a napi mentés nem került veszélybe. Első lépésben 5 mentőautót és egy mentőhelikoptert, majd miután visszajelzés megtörtént, utána pedig lenn további mentőerőket, összesen 30 mentőjárművet, 4 helikoptert és 2 tömeges baleseti egységet irányítottunk oda. Most 132 sérültnél, ezen belül 3 halottnál tartunk. Nem hiszem, hogy nagy gyorsnak kell lenni ahhoz, hogy még lesznek sérültek, akik jelentkezni fognak. Kolontár-Devecserre szorítkozunk, de hát most már egész Tüskevárig szinte ugye elkerült ez az iszlap.
Tüskevárt mondott?
Igen.
Az nagyon messze van.
Igen, nagyon messze van. Nekem az a szerencsém volt, hogy én mentőhelikopteren dolgoztam, és helikopterrel kaptuk a riasztást, és mielőtt leszálltunk a jelzett helyszínén, hát tettünk egy kisebb kört, szélre tudtuk nézni, hogy merre terjed, akkor csodálkoztam el, nem akarom azt mondani, hogy akkor rémültem meg, mert hát egy mentőorvostól nem illik ilyet hallani, hogy megrémült, nem is rémültem meg, amikor Devecser környékén a vasúti pályát nem láttam, mint ha egy alagútba ment volna a vasúti pálya, hát nem alagútba ment,
hanem az iszapba.
Az iszapba ment. Nem tudom, mondhatom-e, vagy külön térünk-e majd vissza, hogy az iszapba meg két oldalára szerveztünk mentőerőket, több helikoptert, illetve kocsit. Ez a két fix települési pontunk volt, az egyik a kolontári orvosi rendelő előtt, a másik pedig Devecser idős otthonba, de hát ez nem volt ilyen egyszerű, mert ugye a veszélyességi zónából, tehát az iszaptömegből a tűzoltók hoztak ki sérülteket, nem megbeszélt pontra, hiszen ők se tudták, hogy persze. Hova, hanem ahogy aszfaltutat értek, azonnal beszóltak 104-en, hogy itt vagyunk. Az első időszakban, amikor kiértek a mentőerők, tulajdonképpen a nagyon-nagyon súlyos sérültekre, nyilván véglegesen látod, hogy intézetbe küldtük ezeket a sérülteket Győrbe, Veszprém intenzív osztályra. Azt a luxus nem tudtam megengedni, hogy a könnyű sérülteket szétosszam az első órában a kórházak között. A könnyű sérülteket a legközelebbi kórházba, Zajkai kórházba küldtem, azzal a filozófiával, hogy a sérültek akkor borzasztó számba áramoltak. Tehát, ahogy az előbb mondtam, 5 percenként szóltak be a tűzoltók, hogy itt fölbukkant 16 sérült, ott 18 sérült. Tehát azt a luxus nem tudtam megengedni, hogy akár Veszprémbe is elküldjem a sérülteket, hiszen egy ajkai forduló mondjuk 20 perc, egy mentőkocsnak egy Veszprém mondjuk 1 óra 20 perc. A honvédség abban segített hatalmasat, hogy tehermentestette részbe ezt a mentő kapacitást, tehát nem kellett, ugye nézzük, 24 sérültet vitt el a honvédség, az azt jelenti, hogy nekem körülbelül 6 kocsimat foglalta volna le, ha nem viszi el a honvédség. És nem csak a mentőkapacitást szavarította föl, hanem a kórházi kapacitásokat is. Tehát ha én 24 sérültet, bár a Veszprém megyei kórház ugye 70-100 sérült fogadására rendezkedett be, de higgyel nekem, hogy egyszer nem lehetett tudni azokban a percekben megjósolni, hogy ebből 40 sérült lesz 60, 100, 200 vagy 400.
Maradt-e ki valami?
Hát igen, az maradt ki, hogy irigykedve néztem, hogy a társzerveknek van kapacitása arra, hogy a dolgozóit ellássa védőitallal és élelemmel, nekünk erre nincs kapacitásunk, viszont...
Nem, tök nem kaptak semmit.
Ezt nem mondom, mert nagyon sok jó szándékú lakos volt, illetve a Devecsei Szociális Otthon külön főzött és külön előteremtette a saját konyhájából azt, hogy a mentő dolgozó tudtak enni, inni, már az inni ásványvizet jelent persze, az enni meg parizel szendvicset, de hát igen, ugye én úgy szoktam fogalmazni, ezt már ismerik a beosztottaim, hogy igen, ám, de a beteg alatt azért fejlél lepedő van. Tehát én azt érzem, az utóbbi években a mentőszolgálat mindig húzott saját magán a saját dolgozóin, de azért büszkék vagyunk, hogy a beteg alatt fejlél lepedő.
Dr. Cirner Józsefet hallották, orvosigazgató, Közép-Dunántúli Régió, Országos Mentőszolgálat. Rauch Józseffel, tűzoltóval beszélgetünk, a legelsők között kiérkező ajkai tűzoltóság munkatársával.
Két autóval vonultunk a helyszínre, az Ajka 1-essel, 6 fő, valamint az Ajka 2-essel, amint 3 fő teljesít szolgálatot. A helyszínre érkezéskor utasítást adtam a 2-es fecskendőnek, hogy ők vonuljanak tovább Korontárra, mi pedig az 1-es legénységével Szántóföldön gyalogosan elindultunk a vasúti sínek felé. Ott meggyőződtünk arról, hogy az iszap beborította a síneket, ezért visszatelefonáltunk az ügyeletünkre, tűzoltóságra, hogy vegye fel a kapcsolatot a MÁV illetékeseivel, és azonnali hatállyal állítsák le a vasúti forgalmat Devecser és Ajka közötti vonalon. Közben a 2-es fecskendőnk beérkezett Kolontárra, és onnan kaptam tőlük visszajelzést rádión, hogy Kolontáron szükséges lenne a gyerekek kimentése a polgármesteri hivatal mellett lévő iskolából, mert a bejárati ajtónál már folyik ez a vörös iszap, valamint a házaknál kiabálnak emberek a lépcsőkről, hogy nem tudnak kijönni a házakból, ugyanis térd és combmagasságában folyt akkor ott ez a vörösi szapos lé. Visszafutottunk az autóhoz, és az 1-es szerregénysége is elindult Kolontárra, és akkor odaérkeztünk, akkor elkezdtük az iskolából a hátunkon kimenekíteni a gyerekeket. 18 gyerek és 2 tanárnő, őket a kultúrházba kísértük át. Utána halásznadrágot vettünk föl, 2 tűzoltónak utasítást adtam, hogy vegyenek föl légzőkészüléket, kötélbiztosítással, tehát mászőövre csatolt mentőkötéllel elkezdtük a hozzánk legközelebb lévő házból kimenekíteni a bentrekedteket. Közben érkeztek már jelzések, hogy Devecserben is ugyanilyen katasztrófa van, ezért a 2-es fecskendő elindult Devecserbe. Addigra odaérkezett a közvetlen feljebbvalóm, tehát a tűzoltás és műszaki mentési osztályvezetőnk, és ővel konzultáltam, és emeltük a legmagasabb fokozatra a riasztást, tehát 5-ös kiemelt fokozatban kértünk minden egységet, aki csak tudott jönni, hogy segítsenek, mert nyilvánvaló volt, hogy az ajkai két egység ekkora volumenű kársebben nem fog tudni megbirkózni egyedül.
Ember még nem látott ilyet, amit vele ott önöknek meg kellett birkózni. Nem nyomasztotta ez
hát
a látvány?
Abban a pillanatban ilyenekre nem volt idő gondolkozni. Tehát ott azzal voltunk elfoglalva, hogy azokat, akik bajban vannak, mielőbb kijuttassuk a házaikból, ugyanis az egyik probléma az volt, hogy ez Kolontár igazából egy falu. Tehát egy gumicsizmája, egy bakancsa mindenkinek van, de nem a házban benn. Tehát ezt mindenki ugye valamilyen szinten a házon kívül, melléképületben, nyári konyhában, vagy valami olyan helyiségben tárt, hogy az nincs benne a lakásban, és ennek következtében egyszerűen nem tudtak kimenekülni az emberek biztonságosan, tehát papucsban, sportcipőben ebbe a folyadékban nem lehetett belelépni. Tehát ugye ott már kaptunk elsődleges információkat arról, hogy ez egy lúgos folyadék. Azt mondta a MAL-nak a szakembere, akivel ott a helyszínen találkoztam, hogy bőrbe és szembe ne kerüljön ez a folyadék, a védőcsizmáinknak nem fog ártani a víz. Ezért is gondoltuk úgy, hogy akinek van gumicsizmája, az biztonságosan ki tud jönni, ki tudjuk kísérni a házakból. Ennek ellenére ölben és háton kellett kihordani az embereket.
Az nem jutott eszükbe, hogy védőfelszerelés önöknek se volt.
Ugye a rendszeresített védőeszközeink vannak, tehát a bőrcsizma, ugye, ami minden tűzoltónak van, valamint a bevetési nadrág és a bevetési kabát, tehát ugye, amit ugye alapesetben mindenhova fölveszünk, és az autóinkon mindegyik autón van kettő darab halászcsizma. Tehát ez a gumicsizma, ugye, ami
melligér.
Ezt vették föl az embereim, a légzőkészüléket pedig azért vették föl, mert ugye nem látszottak a terep viszonyok. Tehát egy magasságba folyt az iszap, és azért mondtuk nekik, hogy vegyék föl a légzőkészüléket, hogyha elmerülnek, beleesnek valamibe, akkor ne fulladjanak meg, tehát ne érintkezzen az arcukkal, valamint ne nyeljék le ezt az anyagot. A kötéllel biztonságosan vissza tudtuk volna húzni, de szerencsére ilyenre nem került sor.
Mióta tűzoltó, Rauch József?
Hát hivatásos állományban 10 éve teljesítek szolgálatot. Annak idején én polgári szolgálatosként kezdtem a Veszprémi tűzoltóságon, és miután lejárt a polgári szolgálatomnak 15 hónapja, itt ragadtam. Megtetszett ez a dolog, hogy segíteni lehet embereken. A másodlagos az, hogy azért itt találkozhat az ember olyan dolgokkal, ami nem mindennapi. Hát a vörös iszap ez nem mindennapi, a kihívás sem mindennapi. Itt aki akar segíteni, és úgy érzi, hogy fizikálisan, mentálisan ez bírja, tűzoltó szakmában kap rá lehetőséget. Az ajkai brigádból 9 főből, aki ott a mentésben részt vettünk, kín voltunk egész éjjel. Tehát ez a riasztás, ez, ha jól emlékszem, ilyen 00:30 környékén történt, tehát ebédidő után, és másnap reggel 7 óráig mi kint voltunk a helyszínen, Kolontáron és Devecserben. Két fő jelezte a csapatomból, hogy belefolyt a csizmájába egy picit az a folyadék, és ahogy egész éjszaka rajt volt a csizma a lábukon, ahogy az dörzsölte, kidörzsölte nekik a lábukat. Nem olyan jellegű sérülés volt, hogy ezt tehát mentős személyzettel vagy kórházban kellene ápolni. Hát a következő szolgálatot már úgy tudták felvenni, hogy gyógyult sebeik voltak. Meg kell mondjam őszintén, ebbe az iszap katasztrófában is a legrosszabb élmény az volt, amikor a speciális mentőknek segítettünk az éjszaka az eltűntek kutatásában, és azt a másfél éves kislányt, mikor megtalálták, az nem, tehát az megérintett, főleg azért, mert nekem is hasonlókorú kislányom van, és ennek a látvány azért nem. Ez nem jó. Tudomnak a napnak a befejezéséhez ez nem kellett volna.
Most nem tudjuk pontosan, mi a nagyobb baj, hogyha por van, vagy az, hogyha sár. Por is baj, meg a sár is baj. Az előrejelzések szerint a következő 1-2 napban esőzés a térségben nem várható. De ha az esőzés megindul, és annak a mennyisége jelentős, akkor a gátak újabb nyomásnak lesznek kitéve. És akkor az egyébként is megindult gátgyengülés nagyon könnyen újabb szakadásokhoz vezethet, és akkor egy nagyobb mennyiség fog kiömleni a tározókból. Tehát az eső ugyan segítene a poron, de nyakunkra hozza az újabb árvizet, meg az újabb vörös iszapot. Ezért az igazság az, hogy semmi se jó nekünk ebben a pillanatban. Tehát ott, ahol porosodni kezd a terület, ott locsolnunk kell, a tározókat pedig egyfolytában nedves állapotban kell tartani olyan mértékig, hogy por se képződjön, meg ki se szakadjanak a falak. Ez egy nagyon nehéz mérnöki munka. Ezért az ország legjobb koponyáit kértük föl, részben az akadémiáról, részben pedig az egyetemekről, hogy ennek a munkának a részletkérdéseit kidolgozták. Én hálás vagyok egyébként a rendőröknek, a tűzoltóknak, katasztrófavédelem munkatársainak, a katonáknak, és hálás vagyok a tudósoknak is, akik az első szóra megmozdultak, és a tudásukkal segítségünkre siettek.
Orbán Viktor miniszterelnök budapesti nemzetközi sajtó tájékoztatójából idéztünk néhány gondolatot. Valósággá vált az, amiről néhány nappal ezelőtt még csak álmodott egy Kolontár környéki lakos, Német István.
Dolgoztam a Tímföldgyárban, tudom azt, hogy ez az agytározó veszélyes. Körülbelül 30 millió köbmétert tárolnak itt a papír szerint, de ki tudja, évek óta hordják ide az ország minden pontjáról a veszélyes hulladékot, és dózerolják be ebbe a kazettába. Az emberek beszélték mindig ezt a dolgot, de annyi embernek adott munkát, hogy mindenki szerette inkább befogni a száját. Szinte minden háznak volt már rák betegje. Az, aki itt azt állítja, hogy itt bármit lehet tenni, és itt rekultiválni lehet, az hazudik, vagy nem mondja el az igazat. Itt nem tudnak újra normális körülményeket teremteni. A legolcsóbb megoldás az, hogy eltüntetnék el dózerolnák. Tiszta pánik hangulat van itt, mindenki fél. Mi is össze vagyunk itt pakolva, félünk attól, hogy bármely pillanatban menekülni kell, és itt kell hagyni mindent.
Orbán Viktor miniszterelnök két sajtótájékoztatót is tartott ezen a napon, a másodikon ott jár stábunk is.
Arra a kérdésre kell válaszolni, hogy mennyiben lesz más a bekövetkezett bajt okozó felelősség megállapítása és annak következménye, akkor azt tudom mondani, hogy arányos lesz. A bekövetkezett kárral arányos lesz minden tekintetben. A cég természetesen együttműködő, de ez nem teszi meg nem történté mindazt, amit el kellett szenvedni. Itt egy nagyon okos megoldásra van szükség, mert 3000 embernek a munkahelyről is szó van. Tehát a kormánynak egy olyan megoldást kell találnia, hogy 3000 ember munkahelye is megmaradjon, és ugyanakkor ne következhessen be még egyszer az, ami megtörtént, és azok a személyek, akik egyébként előidézték mindazt, ami bekövetkezett, azokra nem bízhatjuk rá a munkahelyek megvédését. Tehát egy bonyolult helyzetben vagyunk, alaposan át kell gondolni a teendőket, a térség országgyűlési képviselőjével és a megyei közgyűlési elnökével, valamint a helyi polgármesterekkel is konzultáltam, keressük a megoldást erre a bonyolult helyzetre. Nem szeretnénk a védekezést és a kárenyhítés kérdését a vonatkozó cég, az érintett cég együttműködésétől függővé tenni.
Orbán Viktor nemzetközi és hazai sajtótájékoztatóin elhangzottakból az a benyomása támadt az újságíróknak, hogy egy megoldás, egy helyzet megoldása a kitelepítés Kolontár és Devecser térségéből, ez utóbbiból nyilván feltételes módban kell még beszélnünk, de az igazi probléma megoldás az a honvédségre vár. Kovács Attila ezredes úr, Honvédelmi Minisztérium sajtóosztály vezetője.
Honvédség folyamatosan részt vesz a Devecser környéki helyzetnek a megoldásában, illetve a kár enyhítésben, a kármentésben, az embereknek a mentésében, illetve az értékeiknek, a vagyontárgyaiknek a mentésében. Ez bővült annyival, hogy néhány óra alatt ki kellett telepíteni Kolontárt teljes egészében, amelyben a katonák nagy szerepet játszottak. A magyar honvédség életében alapvető változás történt. Ha emlékszik rá, május végén, június elején egy rendkívül komoly árhullám vonult le Észak-Magyarországon, Miskolc térségében, és azokban a napokban is a társadalom, a lakosság megismerte a honvédségnek az erejét. Na most valami hasonló történt most is, talán annyi különbséggel, hogy ez a helyzet a mi szempontunkból is bonyolultabb. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy egy árvíz elöntött egy térséget, hanem itt bizony olyan anyagok is kerültek a környezetbe, illetve a településre, amelyek regiszennyezést okoztak, környezetszennyezést okoztak, tehát bonyolultabb a feladat. Ugye emlékeztetnék arra, hogy a Magyar Honvédség rendelkezik ugye egy vegyvédelmi zászlóval, vegyvédelmi képességgel, amelyről mostanában nem nagyon beszéltünk. És ezekben a napokban ezeket a képességeket mutatta meg a honvédség. Mentesítettük a környezetet, illetve a talajt, a Marcal folyónak a tisztításában részt vettünk. Olyan feladatok, amelyek a korábbi időszakban, a nagy árvíznél például nem jelentkeztek. Azt kell mondjam, hogy mindenképpen ez a mostani feladat az minden szempontból rendkívül nagy kihívást jelent nekünk.
A számtalan segítséget nyújtó tűzoltó parancsnokság között ott találhatók a fővárosi tűzoltóság tűzoltói is, Balázs József, Arezredes úr, tűzoltási csoportvezető.
A drámának egy más dimenziójával találkoztunk. 31-néhány éves szakmai múltammal a hátam mögött, sok mindent láttam már, de nem mondom, hogy ez überel mindent, de ez azt határozottan mondhatom, hogy ez valami egészen más. Majdnem, hogy egy háborús állapothoz lehetne hasonlítani, de attól is különbözik, hiszen azt hiszem az alapvető különbség az, hogy ha bármilyen környezetben elpusztul egy ház, akár leég, vagy összeomlik, azt persze el lehet takarítani, és újra lehet építeni, és a szomszédos házakattól még a környezet az marad ugyanaz, és az ember ránéz esetleg a másik házra, a szemközti épületre, előjönnek a régi emlékei, valahogy kötődik a helyszínhez, ha bár egy új otthon teremt később magának. Itt terem is lehetőség. Itt egyszerűen tudomásul kell venni az, hogy több száz hektárnyi területen, ahol végig söpört ez a helyenként 2 méter magasságban nem lőpögő vörösiszap, itt esély nincsen arra, hogy a közeljövőben belátott időben új élet sarjadjon.
Kardos Csaba egyike a kolontáról kitelepítetteknek, milyen jövőt lát maga előtt?
Per pillanat mi jelenleg ugye bent vagyunk Ajkán rokonoknál. Most úgy néz ki a dolog, hogy egy darabig maradhatunk náluk, amíg nem tudjuk, vagy nem látjuk, mi lesz a következménye még itt a dolgoknak. Megígérték, hogy majd visszamehetünk még, hogyha lezajlik ez a nagyobb félés itt ez a 2-3 nap, vissza lehet menni majd a faluba, ugye még napi egy alkalommal szükséges dolgokat még elhozni valahogy. Személy szerint a családommal már nem szeretnék visszaköltözni semmilyen körülmények között Kolontára.
Mekkora érték megy ott most veszendőbe? A maguk részéről?
Maga a házamnak az értéke. Közel 20 millió forint.
Szegletes Sarolt, a Helperek Önkéntes Segítő Egyesület tagjaként segít, hogyha kell. Kitelepítés előtti állapotok Devecserben.
Aggódnak az emberek, és nem nagyon tudják, hogy mi lesz a következő lépés. Nagyon sokan már, amikor a készenléti állapot életbe lépett, nagyon sokan elhagyták a helyet. Egyre kevesebben vannak itt a helyszínen. De akik itt vannak, ők viszont nagyon igénylik azt, hogy foglalkozzunk velük. Pont most nem is olyan régen egy családdal beszélgettünk, és ahogy a kisgyerekek megélték a katasztrófát. Egészen más, hogy én élek egy kisgyerek. Ez egyrészt bízik a szülőben, várja, hogy mi lesz. Nagyon furcsa volt az, hogy 6-7 éves kisgyerekek is egészen felnőttes hozzáállással voltak, hogy hát ez történt, majd fogunk lakni valahol, majd meg én fogok iskolába járni. Nagyon érdekes volt.
Eddig tartott az újságíró kolontári, devecseri, vörösiszapos archívumának meghallgatása. Most következenek ismét a képek. Kiállítás, vörösiszap, katasztrófavédelem központi múzeuma, amelynek honlapján online-ban tekinthetők meg a szakemberek fotói 10 évvel ezelőttről.
Berki Imre múzeumigazgató úrtól tudhatjuk, hogy Muhorai Árpád vezérőrnagy úr, aki annak idején 10 évvel ezelőtt irányította a vörösiszap okozta károk felszámolását, képei és kiállításra kerültek Devecserben. Egy Marcona tábornoknak milyen indítatásból születtek a képei? Nyilván nem műszaki mentést tetszett fotózni, hanem élethelyzeteket. Minek alapján választotta ki a témákat, vagy minek alapján választotta ki azokat a képeket, amelyeket meg lehet tekinteni mostan?
Én magam is, a gépkocsivezetőm is, sokszor is többet fényképeztünk, szerettük volna megörökíteni azt a tevékenységet, azt a munkát, amit ott végeztünk, illetve az embereket, akikért dolgoztunk. Igaz, amikor én már oda mentem, akkor megállt az iszapnak az ömlése, de azt a tragédiát úgy gondoltam, hogy célszerű megörökíteni, illetve azt a fáradtságos helytállást, munkát is, amit a munkatársaim is elvégeztek, mert én azt gondolom, hogy a mai napon is elmondható, hogy a mentésben részvevők is nagyfokú bátorságról, önfeláldozó képességről tettek mindig tanúbizonyságot. Ezért fényképeztem ezt megörökíteni.
A szakembereknek mi volt az, ami a legnehezebb volt?
A műveleteknek a megszervezése, mikor, milyen sorrendben mit csináljunk, ez nagyon fontos dolog volt, épp ezért volt nehéz is. Ugye amikor megérkeztünk a helyszínre, a legfontosabb dolog volt, ugye a híradó informatika rendszert fel kellett állítani, összekötetést meg kellett teremteni.
Mekkora területről volt szó? Bocsánat, hogy nem engedem szóhoz jutni, csak nekem is most jutnak eszembe a kérdések, hogy hallgató értse, hogy mekkora területen kellett egymással beszélgetni rádión.
1017 hektárt lepett el és öntött el a vörösiszap, de a tornapatakot is teljesen ugye kipusztított annak az élővilágát, tehát nagyon nagy távolságra. Ha azt nézzük, hogy a gyártól ez a tározó, aminek a fala kiszakadt, ez 13 kilométerre volt, onnan még 5 kilométerre Devecser, onnan még 5 kilométerre Somlóvásárhely, tehát be kellett informatikai eszközökkel szedni ezt a távolságot, hogy az ott dolgozó munkatársak, a különböző tűzoltórajok, illetve a polgári védelmi személyek, meg az önkénteseket is lehessen vezetni, velük az előjárói elgondolás közölhető legyen. Ez egy fontos mozdanat volt, hogy összekötetést fel lehessen venni. De nagyon fontos volt ugye számba venni, hogy kik jöjjenek, akiknek kötelezők. Bakondi tábornok úr parancsára szinte az egész országból lettek még a helyszínre vezényelve az ötös riasztási fokozaton felüli erők is nagyságrendben emberek. Tehát ezért volt az, hogy ugye a katasztrófának mondjuk már az első hetében 772 fő volt az átlagos napi létszám, és közel 200 technikai eszköz a helyszínen volt. Tehát ezt a létszámot mozgatni, irányítani, munkába állítani, ellenőrizni, elszámoltatni a végzett munkáról, ez bizony kemény parancsnoki tevékenység feladat volt.
Ugye nem volt még ilyen katasztrófa Magyarországon, talán a világban is ritkán fordult elő. Az volt a kérdés, hogy mit lehet csinálni a vörösiszappal, tehát hogyan lehet közömbösíteni, vagy hogyan lehet a nem tudom milyen hatásait megakadályozni, ha jól emlékszem, ugye, hogy ez volt egy nagyon fontos kérdés még abban az időszakban.
Nagyon fontos volt, hogy ha a tornapatakban az élővilág ki is pusztult, de ez a víz, ami a tornapatakon is keresztül folyik, eljut a Dunáig, meg addig is a települések ivóvízbázisát nehogy szennyezzen, mert hisz ez lúg, a lúg az méreg, ami benne volt, ugye, és a pH értéke az átlagos ivóvíznek akár 8,3 is lehet, de ez 13 pH értékű lúg volt, és hát semlegesíteni kellene volt az első gondolat, de mivel lehet a lúgot semlegesíteni? Sav hozzáadásával. Hol van sav? Milyen sav, ami nem mérgező? Hát ecetsav. Van annyi ecetes üveg, amit bele tudunk burítani? Nem. Tudtuk, hogy hol lehetne ennyi ecetet ugye beszerezni. Az akkori környezetügyi államtitkár Illés Zoltán államtitkár úr vezetésével ilyen beszélgetés során lett az ötlet, hogy esetleg a gipsz még kellő mértékű adagolással csökkentett a lúgos értéken, és a végén az lett a megoldás, hogy a Mácsavidéki erőműből meg kellett szervezni azt, hogy szállítóeszközökkel, 8 és 12 tonnás eszközökkel helyszínre lehessen szállítani, és beleadagolni a folyóba, a Marcal folyóba. Megnyugtató volt, hogy mire a Dunába belekerült ez a víz, ott már a élővizet nem szennyezte, de 18 000 tonna gipsz kellett hozzá, ez is egy nagyon nagy feladat volt mindenféleképpen. Volt egy érdekes emberi dolog, hogy van ott a környéken Kolontár és Devecser között egy Mária forrás, egy ilyen szent hely, ahol misét is tartottak Mária napon. Most állítólag, sőt valószínű, ezt a forrást is elöntötte a vörösiszap, és érdekes módon magától az emberek elmondása szerint néhány órán belül meg is tisztult.
Igen, emlékszem erre. Az ön szemszögéből nézve, vagy inkább úgy kérdezem, hogy Moholai Árpád tábornok életében ez mit jelentett?
Ez a munka életem legnagyobb szakmai kihívását, legjelentősebb munkáját és legértelmesebb munkáját jelentette. Valóban a bajba jutott embereken, a lakosságon tudunk segíteni, nyilván ehhez kellett ugye szakmai keret, a katasztrófavédelmi rendszer, a védelmi igazgatás rendszere, kormányzati anyagi támogatást is megkaptuk, hogy mindezt a munkát el tudjuk végezni, és kellett hozzá a beosztottaknak az áldozatos, lelkiismeretes munkája. Nyugdíjasként, de az egyetemen óraadó egyetemi docensként taníthatok, a tananyag részeként én mindig el tudom mondani ezt a helyreállítást, újjáépítésnek és a mentésnek a feladatait, hogyan is miképpen tudtuk megoldani.
Hogy látja, mennyivel járul hozzá ez a sokféle tapasztalat a mostani gyakorlati munkához?
Amit szükséges volt, amit hasznos volt, amit jó volt és érdemes volt megvalósítani ott, ahogy adódtak a munkák, azok átültetésre kerültek a katasztrófavédelmi törvénybe. Akár egy olyan kicsi rész is, hogy közbiztonsági referensek kerültek kinevezésre a polgármesterek mellé. Hát ott volt az élő példa, név szerint tudom nevesíteni, Szente Róbert úr, a devecseri polgármesteri hivatalban látott el hasonló beosztást, ami nagyon célszerű, nagyon hasznos volt, összekötőként dolgozott a polgármester és a ott lévő újjáépítési kormányzati koordinációs központ között, és az a tevékenységi sorrend szinte szó szerint átkerült a katasztrófa törvénybe, illetve a végrehajtási rendeletébe, hogy legyenek ilyen emberek a polgármesterek mellett.
Mert hiszen a polgármester nem érthet mindenhez, ami hát szakértelmet kíván.
rendben, ugye megválasztásra kerülnek a polgármesterek 4 évenként, de hát az lehet tanár, lehet mérnök, lehet orvos, és valóban egy katasztrófa védelmi tevékenység. A veszélyelhárítás tervezés rendszerének megalkotása az szakembert igényel, és ebben a munkában tud neki segíteni ez a megbízott, az a katasztrófa védelmi megbízott.
Mi az, ami önnek eszébe jut a Vörösiszap katasztrófa kapcsán? Itt nem szakmai dolgokra gondolok, hanem inkább emberire.
Ajkától indultam Devecser felé, Kolontár felé, az a mérhetetlen nagy csend. Mások is leírták, hogy a madarak sem csiripeltek. Nagy baj van. Aztán ugye az emberekkel való beszélgetés, a lakossági fórumok is. Mari néni Pista bácsi jelentkezett, és akkor szót kapott, és akkor elmondott a kultúrházba a panaszát. Mi igyekeztünk neki segíteni, megmagyarázni, meggyőzni. Itt vagyunk és teszünk is, segítünk. Tehát ez a dialógus is az emberekkel, ott a helyi lakosokkal, ez nagyon-nagyon megmaradt bennem.
Mohrai Árpád, tábornok úr, köszönöm szépen.
Mentsd a menthetőt. T-Rádió.